Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal Pál apostolnak, a korintusiakhoz írott második levele, 4. részének 14. versétől az 5. rész 10. verséig terjedő szakaszából. Ezt a hosszabb részt helyet foglalva hallgassuk végig, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel tegyük, hogy elvégezhesse bennünk mindazt, amiért ma ajándékba adja nekünk az élő Isten. Így szól az ige tehát a 2. korintusi levél 4. részének 14. versétől. Mert tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal együtt minket is feltámaszt, és maga elé állít veletek együtt. Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát Isten dicsőségére. Ezért tehát nem csüggedünk. Sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Mert mi is, akik e sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban, de bizakodunk, és inkább szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélő széke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Isten lelke tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és szólítsuk meg a mi Urunkat, imádkozzunk. Hatalmas, dicsőséges, mennyei Urunk, örökkévaló Isten, édesatyánk, tiéd a tisztelet, a hála, a magasztalás. Te vagy az, aki a mindenséget megalkottad, megformáltad, fenntartod és igazgatod. Benned élünk, mozgunk és vagyunk, ahogy Pál apostol beszél erről. Téged áldunk ezen a vasárnap délelőttön is, hogy megengedted, hogy összegyűjjünk a nevedben, hogy rád figyeljünk, hogy áldást nyerjünk, hogy kitárjuk a szívünket előtted egészen, hogy megvalljuk bűneinket, és elfogadjuk a te kegyelmes szeretetedet. Édesatyánk, azok vagyunk, akik úgy jöttünk hozzád, amint jöhettünk, az elmúlt hétnek terheivel, vétkeivel, elrontott dolgaival, hogy bocsánatot kérjünk tőled, mert te nálad van a bocsánat, és mi ezért tisztelünk téged. Szeretünk téged az Úr Jézusért, akit föláldoztad a mi bűneinkért, akit föláldoztál pedig, senki és semmi nem kényszerített erre. És jövünk hozzád háladással is, Urunk, a bűnbánat tartás után, hiszen ha bármi jót, valamit véghez vihettünk, az azért volt, mert velünk voltál és kegyelmet gyakoroltál. Téged dicsérünk az elvégzett munkáért, a megtett jókért, a segítségért, amit adhattunk, és amit kaphattunk másoktól. Téged dicsérünk ezen a délelőttön, és kérünk, Urunk, hogy aki hatalmasan elkezdett bennünk a munkát, sokunkban már gyermekkorban, másokban felnőttként, azt vidd végbe, vidd tovább, Urunk. Szeretnénk általad tanítottak lenni. Vágyunk arra, Urunk, hogy te szólj hozzánk, hogy te taníts minket, hiszen eltévedünk nélküled, elrontjuk az életünket, nem jól használjuk a testünket, nem fordítjuk oda a lelkünket igazán, ezért kérünk, formálj és segíts. A te szent lelked áradjon ki most itt a templomban, és a te szent lelked tanítása legyen a mi ajándékunk, Urunk, hiszen arra van szükségünk. Így köszönjük, hogy az Úr Jézus nevében bátran jöhetünk eléd kéréseinkkel. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és önmagadat megdicsőíted közöttünk. Így nézünk föl rád, gyerekek, felnőttek, fiatalok és idősek, és várunk, hagyd nekünk találkozást önmagaddal, áldott igéd és lelked által. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván e megszentelt órában. Írva található az olvasott bibliai szakaszban Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 5. részének második versében. Tehát a 2. korintusi levél 5. részéből, 2. versből így szólít minket Isten igéje. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Ha a naptárra nézünk, kedves testvéreim, akkor ma ennek az esztendőnek a 18. úrnapjához érkezhettünk el, ahogy hitvalló őseink is nevezték a vasárnapot. Tudjuk, hogy a mi hitvallásunk, a Heidelbergi KT minden úrnapjára megfogalmaz néhány tételt, amit annak idején szorgalmasan tanítottak is. De az idősebbek emlékeznek is rá, hogy ez az egyházunkban is gyakorlat volt. Most egy kicsit így szeretnénk felidézni ezt a régi áldott szokást, emlékezve ezzel is a reformáció 500. emlékévére. Egy nagyon különös témát hoz elénk. Megvallom, én is meglepődtem, amikor elolvastam, amit például a 49. kérdés feletben tanít a hitvallásunk. Az a lényege, a központi tanítása, hogy van egy másik tested. Van egy második testünk. Krisztus Jézusnál elkészítve. Erről keveset szoktunk beszélni, de szeretném most megosztani veletek, testvérek, hogy ha ezt végig gondoljuk, és meglátjuk, hogy milyen bibliai tanítás alapján fogalmazták meg őseink ezt az állítást, ennek nagyon sok áldott és megszívlelendő következménye van, vagy lehetne az életünkre nézve, hát adja Isten, hogy legyen. Hogyha van egy másik testem, amit mint egy ruhát felöltök majd magamra. De ne vágjunk ennyire elébe, hanem hadd idézzem szó szerint, figyeljétek meg, így fogalmaz a Heidelbergi KT 49. kérdés fellete. Mit használ nekünk, hogy Krisztus a mennyben van? Második tételt idézem. Azt, hogy a mi testünk ővele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához. Hadd olvassam még egyszer. Tehát mit használ nekünk, hogy Krisztus a mennyben van? Azt, hogy a mi testünk ővele már a mennyben van, és ez biztos záloga annak, hogy ő, mint a mi fejünk, minket, tagjait is fölemel magához. Mire alapozza a KT ezt az állítását? Ha figyeltétek, Pál apostol 2. korintusi levelében, amit olvastunk, több kifejezést is használ ezen a szakaszon belül. Mennyei sátorról, házról és hajlékról tanít az apostol, amit fel fogunk öltözni, az ő szóhasználata szerint, a mostani testünkre. Nyilván egy kicsit zavaró ez, így első olvasatra, és különösen azért is, mert jól ismerjük az Úr Jézus szavait a János Evangélium 14. részéből, ahol pedig azt mondja, hogy elmegyek az én atyámhoz, ahol sok lakóhely van. Ha nem volna, megmondtam volna nektek, és ha majd ismét eljövök, magamhoz veszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Ott kimondottan egy lakható világról beszél, és lakóhelyekről tanít az Úr. Úgy gondoljuk, hogy erre készülhetünk, és erről szoktunk is gondolkozni, vajon milyen lesz, hogyan lesz. De itt Pál apostol másról beszél. Nem tényleges házról, vagy sátorról és hajlékról, hanem, ha megfigyeltitek, olyan valamiről, amit egyértelműen fel lehet öltözni, amit magunkra lehet ölteni. Így hadd idézzek újra a hosszabb szakaszunkból és alapigényből, 2 Korintus 5-ből. Tudjuk, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Mert mi is, akik ezt sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. És ezt összevetjük azzal, amit a korintusi gyülekezetnek az első levelében ír Pál apostol, az 1 Korintus 15:53-54-et figyeljétek meg, mert a romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és a halandónak halhatatlanságba. Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva, teljes a diadal a halál fölött. Ez azt jelenti, testvérek, hogy ha te Krisztusé vagy, akkor van egy másik tested, amit az örökké valóságban és az örökké valóságra kapsz meg. Van egy ilyen másik tested, amit az örökké valóságra készített el neked az Úr. Ha meghalsz, akkor felöltözöd. Ha megéred, megérjük az Úr visszajövetelét. Szerintem ez egy másik helyzet akkor, erről is tanít az apostol, akkor e mostani testedre húzzák rá, öltik fel ezt az újat. És az új elnyeli a régit. Így olvastuk itt a 4. versben. A halandót elnyeli az élet. És ugyancsak az 1. Korintusi levélben írja Pál, figyeljétek, íme titkot mondok nektek, nem fogunk ugyan minnyájan elhunyni, de minnyájan el fogunk változni. Ugyanerről beszél. Akik megérik az Úr Jézus visszajövetelét, és mai szóval tudjátok, hogy ez benne van a pakliban, bármelyikünk megérheti, hogy az Úr Jézus visszatér, akkor fog bekövetkezni ez az elváltozás, ennek az újnak a felöltözése, amely elnyeli, eltakarja, eltünteti, mondhatjuk így, a régit. De azt is itt el kell mondanunk, hogy ennek a bibliai üzenetnek van egy figyelmeztető része is. Mert e földi test helyett úgy tűnik, testvérek, mindjárt idézem magát az Úr Jézust, úgy tűnik, hogy mindenképpen vár egy másik test. A Máté evangéliumát figyeljétek meg a 18. részből, 8-9. versét, most ilyen szemmel hallgassátok, mert egyébként jól ismerjük ezeket a mondatokat. Tehát Máté 18:8-9. Ha kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le és vesd el magadtól, jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és vesd el magadtól, jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemeddel együtt vettetsz a gehenna tüzére. Azaz, testvérek, bizonyos értelemben, ebben az értelemben testi módon fogjuk szenvedni a kárhozatot. Két kézzel, két lábbal, két szemmel. És ez azért fontos is, és egyben megdöbbentő tanítása is az igének, mert mi, én úgy veszem észre, hogy szeretjük ezt az egész kérdést egy kicsit úgy elspiritualizálni, hogy a halál után, mint valami száldigáló lelkek vannak az elhunytak, vagy leszünk mi is. És ha figyelitek, mind a két esetben testi valóságról beszél az ige. Nyilván biológiai, fizikai értelemben nem lesz azonos ezzel a mostanival, de testi valóságról beszél. Testi valóságként élik meg az elkárhozók azt a szörnyűséget, a kárhozat tüzét, amely el nem alszik, és amiben nem égnek el, hanem égnek. Ez a borzasztó a pokollal kapcsolatban. De a pozitív, hogy testi valóságodban fogod megélni annak minden örömét és élményét is. Erről is szeretnék majd szólni, mert sokszor itt is úgy eltévedünk és elcsúszunk, és azt gondoljuk, hogy hát igen, igen, szép dolog ez a feltámadás, de azért itt most olyan jól tudom érezni magam, amikor valami élmény ér. Annyira jók ezek a testi örömök. És elfelejtjük, hogy egy sokkal jobb testben, sokkal jobb, csodálatosabb örömök vannak elkészítve a számunkra. Tehát visszatérve, igen, Istennél van egy második testünk, és bármi történik is ezzel az elsővel, a másodikkal folytatjuk a létünket, a létezésünket. Bármi történik is az elsővel, ezt is jó tudnunk, mert néhány szkeptikus vagy hitetlen ismerősünk szokott ezzel úgy viccelődni, hogy persze, feltámadás, hogyne, és mi van azokkal, akik mondjuk tengerbe estek, és szét megették őket a halak, egyébként is elporladunk, hogy képzeljük már, hogy testi módon támadunk fel. Pedig mind a két esetben akár kárhozatra, akár örök életre testi értelemben beszél rólunk az ige. Csak nagyon nem mindegy, hogy hol folytatjuk a testi létünket. Ezért írja itt Pál a mai ige szakaszunk végén ezt is, a 10. versben. Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Tehát a kérdés az, testvérek, mit tegyünk, hogy jól készüljünk, hogy felkészülten érkezzünk az átöltözésre, hadd fogalmazzak most így hétköznapi szavakkal. A halál után egy átöltözésen megyünk keresztül. De erre jó felkészülni, hogy az az új testünk, amit kapunk, az a Krisztusnál elkészített, örök életre készült test legyen. Hogyan készüljünk? Fontos azt is itt leszögezni, testvérek, hogy az első testben, amiben most élünk, ebben dőlnek el a dolgok. Ebben a testben. Nincs második esély a halál után. A halál után egyértelmű, hogy az az új test, amit kapsz, az hol fogja tölteni az örökké valóságot. Gondoljatok a Lukács 16-ban olvasható példa történetre, az elhunyt gazdagra és az elhunyt Lázárra. A gazdag, aki csak a földi testi élvezeteknek élt, nem törődött Istennel, az is létezik, várja az utolsó ítélet napját, de már a pokol előcsarnokában látjuk Jézus leírása szerint. Lázárt pedig, aki ugyan koldus volt, de hitben gazdag, aki szerette és imádta az Istent, őt ott látjuk Ábrahám kebelén, azaz már az üdvözülők seregében, várva az utolsó ítéletre és a mindenek újjáteremtésére. Tehát nagyon nem mindegy, hogy hol töltjük majd az örökké valóságot ebben az új testi létben. Új tested a mennyei Jeruzsálembe érkezik végül, vagy a pokol lángjai közé. Ezt tudom, hogy elég kemény tanítása a Bibliának, de ki nem kerülhető. El nem kerülhető. Új tested hova érkezik? Ez itt dől most el, testvér. És a kérdés, hogyan és mire használod a tested? hogyan és mire használod ezt a mostanit, amiben élsz. Mert ez fogja meghatározni a te oldaladról nézve örök sorsodat. Két esetőség van. Ha nagyon koncentráljuk a lényeget, összesen kettő. Vagy isteníted a tested, vagy általa isteníted Jézust. Vagy isteníted a tested, vagy a testedben élve isteníted az Úr Jézus Krisztust. Mondhatjátok testvérek, hogy hát hogyan isteníteném én a testem, én nem vagyok mondjuk a testépítésnek a bajnoka és rajongója, vagy nem harcművészeteket tanulok, vagy erre tanítom a gyerekeimet. És mégis, ha az ember jobban magába száll, akkor akár egyfajta egészségmániában is kifejeződhet ez az önimádat, szépségimádatban és a testünk vágyai kielégítésében. Pál szerint ez a test, amiben élünk, ez megromlik, szenved, és végül összeomlik. Összeomlik, így fogalmaz 5. rész első versében. És ami miatt át kéne gondolni, hogy mire használod a testedet, az az, hogy van helyette egy másik, az Isten nagy terve szerint. Van egy másik tested. Ezért gondoljuk át így most együtt, hogy ha ezt hisszük és valljuk, akkor mit érdemel a mostani testünk, amely megromlik, amely szenved, és amely összeomlik. Mit érdemel az ilyen test, és mire való? Akkor az következne ebből, testvérek, hogy elhanyagolást érdemel? Nem. Ez egy súlyos félreértés lenne. Vannak némelyek sajnos hívő emberek is, akik azt gondolják, hogy akkor élnek helyes lelki életet, ha a testi életüket elhanyagolják. Pedig nem erről beszél az ige, mindjárt látni fogjátok. Azt írja Pál az 1 Korintus 6-ban, vagy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok. Aki befogadta az Úr Jézus Krisztust, és így megkapta a Szentlélek ajándékát, az nem hanyagolhatja el a testét. Tehát szó nincs arról, hogy ne ápoljuk, ne gondoskodjunk róla, hogy ne vigyázzunk az egészségre, vagy akár ne gyakoroljunk valamilyen edzést, vagy űzzünk valamilyen sportot. Nem elhanyagolásról van szó, hanem mit érdemel ez a mostani test? Hogy megtagadjam minden olyan esetben, amikor a lélek ellen törekszik. A Szentlélek munkája ellen törekszik. Tehát, hogy megtagadjam minden olyan esetben, amikor a lélek ellen törekszik. Így írja ezt ugyancsak Pál a Galata 5-ben, mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a lélek pedig a test ellen, a léleké pedig a test ellen, és ezek viaskodnak egymással. És hogyha tovább olvassuk, és jól ismeritek ugye a lélek gyümölcsét a Galata 5.22-ben, és hozzáolvassátok, amit a testről ír az apostol, akkor ott világosan látszik ez a harc, és látszik ez a kontraszt, és látszik, hogy itt két ellentétes erő és vágy és cél feszül egymásnak. A mi feladatunk és felelősségünk, hogy megtagadjam a testet minden olyan esetben, amikor a Szentlélek munkája ellen tör. Mondok példát. Ha valami, bármi miatt nem akarsz szeretni valakit, akkor ez a tested miatt van, testvér. Akkor tagad meg. Mert a Szentlélek gyümölcse mi? Szeretet, öröm, békesség, szívesség, szelídség, jóság és így tovább. A gyakorlatban ezt így tapasztaljuk, aztán a másik a nagy kérdés az öröm kérdése. Kínál a világ, kínál a test örömöket, érzéseket, élményeket, amelyek a Szentlélek ellen törnek, mert párosulnak, mert összekapcsolódnak bűnnel, tisztátalansággal, házasságtöréssel, mások leigázásával, becsapásával. Neked öröm, a másiknak fájdalom és veszteség. Na, ilyenkor mondja az ige, hogy mire való a te tested, ez a mostani tested, hogy tagad meg. Tagad meg! Mert a lélek, a Szentlélek munkája ellen tör, és akit eddig nem szerettél, azt szeresd. És ha nem volt örömöd, akkor kérd az Úrtól, de ne a testeden át, akarj minden örömöt megélni és megszerezni. Ha tudod, hogy van másik tested, mint hogy a mai ige ezt tanítja, ha tudod, hogy neked el van készítve egy csodálatos, új, élménygazdag, örömteli, szeretetteljes élet, akkor bátran tagad meg-e mostani testedet, amikor az a Szentlélek gyümölcsét nem akarja teremni, a Szentlélek munkája ellen törekszik, hogy ne szeress, hogy ne örülj, hogy ne legyen békességed. A kegyelem, ezt majd egy picit még részletezem, de most idézem újra Pált, hogy a Titushoz írt levélben ír a második fejezetben, a kegyelem arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. A kegyelem. Tudod, mit jelent? Megajándékozottságot. Megajándékozott téged az Isten. Az Úr Jézus Krisztusért. Elfogadott téged. Megajándékozott, elfogadó, bűnbocsátó szeretetével ingyen. Jézus igaz voltát neked tulajdonítja, teljesen ingyen. Jézus igaz voltát neked tulajdonítja. Ezt hívjuk megigazulásnak, vagy megigazítatásnak. A kegyelem mindezt magába foglalja röviden, végtelenül megajándékozott ember vagy, ha már kegyelemben élsz. Ha Jézus Krisztusban hiszel, nem úgy általában, nem mint tanítóban, vagy jó emberben, hanem mint a téged megváltó és megmentő Istenben, hiszel az ő kegyelmében, akkor megajándékoz bűneid bocsánatával, elfogadtatással, saját igaz voltával. Így tekint rád a mennyei Atya, mintha Jézus Krisztus igazsága, te igazságod lenne, mert hogy neked is tulajdonítja. De ez a kegyelem, ez nevel minket, azt mondja Pál. Ez arra nevel, hogy tagadva, megtagadva hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk a világban. És itt óhatatlanul eszembe jutott a tegnapi nap, amikor is megtörtént a megnyitása ennek a kiállításnak, amit a gyülekezeti házunkban most látható. Az egykori lelki ébredésnek állít emléket ez a kiállítás, ami Németországban, Halléban történt a 17. és 8. század fordulóján. És úgy valóban szíven ütő azt végig gondolni és látni, hogy az akkori lelki ébredésnek milyen áldott, kézzel fogható gyümölcsei lettek. Amikor ott és akkor megtértek, és újonnan születtek emberek, akkor mindjárt mennyire oda tették, oda adták magukat a szolgálatra. Árvaházat alapítottak. Mindjárt másokért kezdtek el élni. Árvákért, szegényekért, rászorulókért. És mindezt úgy tették, hogy Uram, amit neked áldozunk és neked építünk, az a lehető legszebb, legjobb legyen. Amikor aztán óvodát, gyakorlatilag inkább iskolát, később aztán egyetemet is alapítanak, a szakmai igényességet a legmagasabb szintre emelik. Mert az Úrért teszik, és az Úrnak ajánlják föl mindazt, amit csinálnak. Szeretett szolgálatban, vagy oktatásban. Odafigyelve arra, hogy akik ott tanítanak, azok szakmailag a legjobban képzett emberek, hívő emberek legyenek. Nem elég önmagában, hogy hívő, mert ott nagyon sok hívő ember volt nyilvánvalóan, hanem figyeltek arra, hogy Uram, ha neked csinálunk valamit, akkor az dicsőítsen téged minden részletében. Na a hívogatásban, a férfi napra hívogatásban is hallottunk erre utalást, hogy Isten lelke, hisszük, ma is ugyanezt munkálja közöttünk, ugyanezt akarja munkálni. De ehhez tudni kell, hogy van egy testünk, amely már tökéletes, amely örömökre, gyönyörűségre, szeretetre teremtetett, ez a mostani pedig arra való, hogy istenítse az Úr Jézus Krisztust, és ez a testünk arra való, hogy ha kell, akkor megtagadja minden olyan esetben, amikor a Szentlélek ellen törekszik, és a Szentlélek gyümölcsét tapodja. A kegyelem nevel. Ezért, ha tudod, hogy van egy új, másik tested az Úrnál, akkor a mostanit ne kényeztesd, csupán gondozd. Ne belőle várd az igazi örömöt, mert Dáviddal együtt valljuk. A 16. Zsoltárban így ír, teljes öröm van, Uram, te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon. És itt megint érdemes elgondolkozni testvérek azon, hogy ne spiritualizáljuk el ezt a kérdést, hogy majd ott a mennyben lelkileg milyen jól érezzük magunkat. Nem, testi értelemben fogjuk jól érezni magunkat. Élményeket készít az Úr, örömöket, tisztákat, szenteket, teljeseket. Örökké tart a gyönyörűség jobbodon, és teljes öröm van te nálad. De épp ezért, hogyha erre gondolunk, és tudjuk, hogy ez vár, ez az újfajta testi élet vár minket oda át, akkor tudok nyugodt szívvel nemet mondani a mostani kísértésekre. Lemondani dolgokról, amire meg a világ majd meghal. Mindent összetörnének az emberek csak, hogy még több élményt gyűjtsenek be. Hogy még több testi örömöt éljenek át. Ha van egy másik tested, akkor e mostanit nem táplálod túl sem élményekkel, de még élelemmel sem. Tudjátok, ezt már nagyon sokszor bizonyították, hogy tulajdonképpen sokszor csak azért eszünk, mert ez egy kicsit megnyugtatja a lelkünket. Nem arról van szó, hogyha valaki éhes és nagyon ideges, aztán egyen, mert főleg a férfi, akkor jobb, ha eszik. Magamról tudom. De a nasi, a nassolás, a pluszevés, az már lelki probléma. Az ezért van, mert a testünkön keresztül próbálunk egy kis békéhez, egy kis örömhöz, egy kis megnyugváshoz jutni. Csokoládéval is tessék vigyázni. Jó dolog, mértékkel. De értitek, testvérek, ha tudod, hogy van neked egy mennyei életed, az Úr Jézus megváltotta neked, akkor a földi életből bátran ki tudsz hagyni bármit, amiért mások majd megvesznek. Ha tudod, hogy az Úrnál elkészített új test vár téged, amit majd felöltözöl, akkor tested és lelked bűnbánattal megtisztítod, mert nem szeretnéd, hogy szennyes ruhára kelljen rátenni, felölteni az újat. Mert azért visszük magunkkal ugye mindazoknak az emlékét, akik itt voltunk-e földön. És ilyen értelemben bizony nem érdemlünk semmit. És aki tudja, hogy ott egy szent és tiszta ruha vár, az arra törekszik, hogy ezt a földi, mostani ruhát, ezt a mostani sátorházat, ahogy Pál fogalmaz, ezt is amennyire tőlem telik, megtisztítom. Hogy a lehető, a tőlem telhető legtisztábban érkezzek el arra a pontra, amikor majd menni kell. Nem tudok tökéletessé lenni itt a testben, de tökéletesen oda tudom szánni magam erre a törekvésre, hogy Uram, tisztíts meg engem nap mint nap. Bánom a bűneimet, tényleg bánom. Bántanak a bűneim. És ha tudod és hiszed, hogy oda át ő vár, és új test vár, akkor úgy gondolj magadra, hogy például János apostol is az első levele 3. részében ír erről. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki ebben a reményben él, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. És végül arról tanít Pál bennünket, hogy ha tudod és hiszed, hogy van egy mennyei tested, amit felöltözhetsz majd, akkor igazán csak ezért sóhajtozol. Csak azért sóhajtozol e földi életben, hogy bárcsak már felölthetném azt a mennyeit, ahogy olvastuk itt az alapigében. Bárcsak már felölthetném. És tudod, ez azt jelenti, testvér, hogy a többi sóhajt elengedheted. A többi sóhajt elfelejtheted. A többi aggodalmat kivetheted a szívedből. ne aggódj annyit, ne sóhajtozz annyit. Felesleges. Egyért sóhajt csak, hogy Uram, mikor ölthetem fel azt az igazit, mennyeit, azt a tökéleteset. Elengedhet 100 sóhajt. Sokszor tudjátok, ilyen testi, materiális és vegyi módon próbálunk sóhajtozni, és cigarettázik, aki cigarettázik, mert közben sóhajt egy nagyot. Iszik, aki iszik, vagy drogozik, mert valahogy testi módon szeretne egy kis békességhez, kikapcsolódáshoz jutni. Ezek mind letehetők, ezektől mind meg lehet szabadulni, de pont ezért, mert valaki eljut az Úr Jézushoz, befogadja őt, és Jézus meggyőzi a szívét. Ugyan már ne etesbe akarj mindent megélni, minden örömöt kipróbálni, hát sokkal többet adok neked. Sokkal többed van, mint amit most megfoghatsz, megérinthetsz és átélhetsz. Aki Krisztusnak átadta az életét és elfogadta a kegyelmét, az valóban Pállal együtt vallja, hogy szeretnék elköltözni és a Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb. De azt is hozzáteszi, hogy de tudom, hogy ti érettetek, a ti hitbeli növekedésetekért szükségesebb még itt maradnom. Igen, mire való tehát a földi tested? Élj vele az Úr dicsőségére, mások hitben való növekedésére és örömére. Élj vele az Úr dicsőségére, mások hitben való növekedésére és örömére. Nem ítéletére, nem a másik, hanem a másik ember segítségére, segítésére. És talán legjobban mindezt összefoglalja számunkra a Római Levél 12. részének első 2 verse. Ezt hadd idézzem még. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda a testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Így legyen. Ámen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk érted, hálát adunk azért, hogy az Atya jobbján most is közben jársz értünk. Munkálkodsz lelked által a szívünkben, hogy lássunk téged, gyönyörködjünk benned, és közben vegyük észre azt a sok-sok kincset és ajándékot, amit elkészítettél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy testi feltámadást készítesz. Köszönjük, hogy nálad már van egy új testünk, amit majd felöltözhetünk. És köszönjük, hogy ebben a testben sok olyan örömünk, élményünk lesz, amit most el sem tudunk képzelni. Áldunk, magasztalunk téged, hogy ennek tudatában élhetünk, és mindez erőt ad nekünk ahhoz, hogy megtagadjuk-e mostani testet, minden kívánságát, ami a lélek ellen tör, minden olyan cselekményt, olyan gondolatot, olyan érintést, ami tisztátalan. Urunk, segíts nekünk ebben, szeretnénk így élni, magasztalva téged, engedni, hogy a lélek törekvése érvényesüljön az életünkben, és hogy a test törekvése egyre inkább elhalványuljon és eltűnjön. Urunk, köszönjük, hogy lelkeddel munkálkodsz, és adod mindehhez az erőt, adsz bölcsességet, hiszen mi szeretni sem tudunk bölcsen, mi örülni is csak úgy tudunk, hogyha valami igazán testileg felizgat, felingerel, taníts minket lélekben örvendezni. Hadd, Urunk, hogy hálásak legyünk mindazért, ami vár ránk, és valóban az odafenn valókkal törődjünk, ne a földiekkel, hogy betöltsön minket a te lelked öröme, békessége, szelítsége, és tudjunk-e földön bármit elengedni, ha úgy rendeled, tudjunk bármire nemet mondani, amiért talán a világ annyira törekszik és annyira értékel, tudjunk nemet mondani arra is, amit csak a testünk követel, és ugyanakkor taníts minket bölcsen gondozni ezt a testet, hiszen a te lelked temploma itt a földön, hiszen te itt ezeken a testeken át hirdeted az evangéliumot, gyakorolod a szeretet szolgálatot, építesz és működtetsz intézményeket, hirdetteted a te jó híredet és öleled át a rászorulókat. Urunk, így hadd legyen a mi kezünk a te kezed, lábunk a te lábad, szánk a te szád, szemünk a te szemed. Így ajánljuk föl magunkat, testünket, lelkünket neked, és kérünk, taníts igéd szerint élni, és majd meghalni hitben és szeretetben. Imádunk, magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy igéd eligazít. Köszönjük, hogy bátorít, és könyörülj rajtunk, hogy senki ne legyen közöttünk, aki elutasítja te kegyelmedet, elutasítja te ajándékaidat. Senki ne legyen közöttünk, aki az új testében az örök gyötrelemre jut, hogy ott szenvedjen időkön át, örökkön, örökké. Könyörüljél, szólíts meg minket a te hívó szavaddal, érints meg minket a te áldott lelkeddel, ajándékozz meg minket megvilágosodással a szó bibliai igazi értelmében. Urunk, te vagy az, aki a sötétséget bennünk világossággá tudod változtatni. Tedd meg ezt, kérünk. Hadd lássunk téged, hadd értsünk téged, hadd kövessünk téged. Így kérünk, Urunk, áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, szeretteinket, ránk bízott gyerekeket, vagy éppen felnőtteket, időseket. Áld meg óvodánkat és iskolánkat. Áld meg a mi küldetésünket ebben a világban. Hadd tudjuk követni azokat a hívő elődeinket, akik odaszánták magukat, és valóban hatalmas dolgokat teremtettél rajtuk keresztül ebben a világban. Hogy sok-sok gyümölcsöt teremjenek te neked. Urunk, hadd legyen ilyen a mi életünk, és így kérünk, áld meg egyházunk küldetését, áld meg nemzetünket, hazánkat, áld meg, Urunk, a határon túlélő testvéreinket, de a többi népért és nemzetért is könyörgünk hozzád. Ébredését, Urunk, újra és újra, és ha lehet, Urunk, még egyszer itt Európában is, és a mi hazánkban is. Dicsőítsd meg a te nagy nevedet, hogy a test imádata helyett egyre többen és többen téged kezdenek el imádni. Méltó vagy rá, Urunk, és mi ezt valljuk, és szeretnénk e szerint élni. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az értünk most is közben járó Úr Jézus Krisztusban. Amen.